Na, és folytassuk, csak témát váltottunk.
Hát ez mi volt? Igen. Én meg már kimentem kávézni.
Nem, az hát első témaváltó zene. Hát itt van velünk Gyula.
Édesapám. Szép mentés.
A félre nyomás szép mentés.
Igen. Plessinger Gyula van itt a vonal túlsó végén, az MKB Private Banking igazgatója. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, sziasztok!
Mit üzen a Fed a piacoknak, a befektetőknek? Ez a mai kérdésünk, erről már összemértük a pengéinket Ács Gáborral, mert hogy a hallgató is írt erről, azt kérdezi, hogy ezt a végtelen pénzöntést egyébként nem csak a Fed tolta, mindenki úgy volt vele, hogy ezt lehet csinálni nyugodtan. És hát igaza van, de a Fed kezdte, meg a Fed fogja folytatni a jelek szerint.
Igen, de közben bejött az infláció, amiről a Fed azt mondta, hogy hát az nincs is meg, az elmúlik, meg csak időleges. Aztán kiderült, hogy mégsem lett az, úgyhogy egy kicsi apróbb hitelességi problémáik is vannak, hogyha most meg már szigorítani akarnak. Na szóval mi az egésznek a háttere? Hol járunk most?
Felvetés cunami érkezett, akkor ezt bogozzuk szét. Én azt gondolom, hogy a Fed üzenetét két dimenzióban érdemes nézni. Egyrészt valóban beszéltek a kamatokról, másrészt pedig hát volt egy fontos üzenet a pénznyomtatással kapcsolatban. Szerintem érdemes talán a kamatokkal kezdeni, mert az tűnik az egyszerűbb kérdésnek. Ugye a kamatokkal kapcsolatban az volt a fő üzenet, hogy hát megosztott a tanács a Fed élén, pontosan 50-50 gondolja azt, hogy 2022-ben már el kéne kezdeni, vagy nem kéne elkezdeni kamatot emelni, amiben úgy tűnik, hogy konszenzus van a szavazó tagok között, azaz, hogy 2023-ban már szinte biztos, hogy lesz kamatemelés, várhatóan nem is kettő, hanem mindjárt három. Ez egy örömteli hír, viszont egy apróbetűs részén ide szúrnék azért a 2003-as kamatemelési prognózis mellé. Ez mostantól számított két év múlva esedékes. Ezt biztos a hallgatók között is sokan tudják, hogy egy monetáris politikai döntés az nem azonnal hat, annak hát a tankönyvek szerinti átfutási ideje, mint ahogy egy gyógyszer hat a szervezetre, az olyan 12-18 hónap. Tehát, hogyha ebből indulunk ki, és azt mondjuk, hogy a Fed mondjuk abban biztos, hogy 2023-ban már magasabb kamatokat szeretne látni, akkor ebből levezethetők, hogy ők valószínűleg 2024-re gondolják, hogy az infláció olyan szintre emelkedne tartósan, ahova már be kell avatkozni. Na most az innen számított három esztendő. Én miközben is nem ironizálni akarok, mert egész biztos vagyok benne, hogy a Fed nélkülnek a világ legjobb közgazdászével, legalábbis közülük jó páran, és fantasztikus modelleket építenek, de három éves, akár két éves időtávra inflációs előre...
Hát ennyi erővel egy meteorológust is megkérdezhetnénk, ugye?
Hát inkább egy meteorológus kérdeznék meg, és valószínűleg ők is felkapják most a fejüket, hogy azért két éves prognózis ők sem vállalkoznának. Tehát én számomra a kamatok tekintetében a Fed üzenetének a fő tartalma az inkább az, hogy kedves Gyula, ezzel most ne foglalkozzál. Ez most nincs uh-huh. napirenden. És szerintem ennél többet ebben nem is szabad beleolvasni. Tehát két vagy három év múlva szeretnének emelni. Annyi minden történik még addig, hogy szerintem kamat oldalról Nem szabad többet beleolvasni az üzenetbe, mm-hmm. mint hogy ez most egész egyszerűen nem téma, és majd szólnak, hogyha téma lesz. Mm-hmm. A másik felvetés ugye a pénznyomtával kapcsolatban, ugye ez egy azért nagyon izgalmas terület, mert még csak ugye nem is a Fed kezdte, hanem a 90-es években a japán jegybank volt az első, aki elkezdett pénzt nyomtatni, és hát komoly rutinra tettek szert, mert azóta se tudtak ki hátrálni ebből a monetáris politikai megközelítésből.
Igen, tehát, csak mondjuk a japánoknál nem lett sikeres, Amerikában megmondhatni igen. Tehát, hogyha abban az értelemben, hogy a válságban ez volt a csodafegyver, utána is folyamatosan, és hát gyakorlatilag idézőjelbe ész nélkül minden egyes kis piaci megingásnál bevetik, és egyelőre úgy tűnik, hogy működik.
Hát nagyon jó lenne, hogyha működne szerintem mindenkinek ez az érdeke, és hogyha sikerül kilépniük belőle, akkor ugye a Fed lesz az első jegybank, aki sikeresen zár egy mennyiségi lazítási programot, vagy egy ilyen pénznyomtatási programot. a Fed prognózis az, hogy még az idei évben elkezdhetik ennek a pénznyomdának a lassítását, és hát valamikor 22-ben a mostani terveik szerint szeretnék is ezt leállítani. Ez egy fontos és erős üzenet.
De bocsánat, azért hadd kérdezzem meg, hogy 10 éve megy ugyanez az üzenet. Igen. Hogyha minden rendben van, és minden király, akkor...
De sosincs rendben.
Ez egy idéglenes dolog, amivel mentettük a piacokat, meg a pénzügyi rendszert 2008-ban, volt, hogy idéglenesen tolják ugyanezt.
De sosincs rendben.
Abban a pillanat, hogy picit lefelé kókat, és visszafogták onnantól,
hogy... Most mondjuk megijedtek ettől a gigacsőttől a kínaiaknál, megint ugye elgondolkozhatnak, hogy akkor mikor. Tehát olyan nem lesz, hogy ilyen mindenki boldog, és mindenki fellendülésben van, és senki nem fél semmitől.
Ebben szerintem nagy részt igazatok van, ami miatt, tehát itt megint akkor két részre bontsuk az elemzői munkát. Egyrészt az egy teljesen jogos meglátás, hogy az elmúlt egy évtizedben a Fednek a reakció függvénye, az turbóra kapcsolt a legkisebb, vagy mondjuk itt közepes erősségű piaci turbulencia esetén is, ez nyilván nem a pandémia okozta nagyon komoly kilengésekről beszélek, hanem már kisebb mínuszok is érezhetően befolyásolták a Fed döntését. Tehát kimondva, de inkább kimondatlanul az S&P index állapota bizony szempont, amikor monetáris politikai döntéseket hoznak a Fed-en belül. Viszont én azt gondolom, hogy, és ez kevésbé a pénznyomtatás, de inkább a kamat oldalon, azt azért mindenki érzi, hogy ez nem egy normális állapot, amiben a Fed leledzik, illetve nagyon sok jegybank leledzik, tehát azért a normalitás irányába legalább megpróbálni visszaindulni, ez szerintem szempont. Ez jobban kézzelfogható a kamatok terén. Amerikában a Fed ezt vizsgálta, ők nagyon nem szeretnének negatív tartományba lemenni az alapkamat tekintetében, tehát nagyjából most vannak a lehető legalacsonyabb szinten. Tehát bármilyen stressz éri a gazdaságot, ők a kamattal már nem nagyon tudnak operálni. Oké, ott van a végtelen pénznyomda, de azért ez mégsem állapot. Tehát szerintem van egy belső igény az amerikai monetáris politikán belül is, hogy amennyiben egy pici lehetőség mutatkozik, próbálják normalizálni a helyzetet, és egy kicsit pihentetni a fegyver arzenáljukat. Tehát ha én nem látok nyilván a fejükbe, de a tippem az az lenne, hogyha most a jó tündértől kérhetnének valamit, az akkor egy 100%-kal magasabb alapkamat és egy nyugvó ponton lévő nyomda.
Ezt én értem, csak voltunk már ilyen helyzetben, és mindig az lett az elmúlt 10 évben, hogy úristen, esett az S&P 6%-ot, akkor talán mégse vágjunk vissza. Csak óvatosan, jaj, mi lesz, hogyha ebből turbulencia lesz. Hogy akkor most mitől lesz másképp? Viszont ére kapcsolatban van egy nagyon fontos változás, ugye? Eddig, ami miatt ez komolyabban vissza kellett volna, hogy vágják, az pont az infláció kérdése volt, és az elmúlt 10 év az arról szólt, hogy a tankönyveket nagyjából ki lehetett dobni, mert hogy nem lett infláció a pénznyomdából, plusz még a pénznyomda plusz nagy növekedés kombóból se, úgyhogy kénytelenek voltak a szakértők elméleteket gyártani, hogy miért így alakul. Most viszont lehet, hogy lesz infláció, tehát ez mondjuk változtathat valamin?
Én azt gondolom, hogy igen, bár a Fed ugye ragaszkodik ahhoz, hogy ez az inflációs nyomás átmeneti, tehát én most így saját magamat ismételném, hogy szerintem inkább a normalizálódásra való igény az, ami meg a munkaerőpiaci állapotok, hogy azért magához tér a gazdaság a pandémia utáni sokból, ez engedi meg akkor, hogy találjunk egy konszenzust, akkor hogy mondjam, azt a szándékot, hogy vissza fogják egy kicsit a pénznyomtatást. Az inflációval kapcsolatban ugye zajlik ez a végtelennek tűnő vita, hogy ez most átmeneti, nem átmeneti. A Fed ugye elég egyértelműen amellett érvel, hogy ez viszonylag gyorsan a rendszerből ki fog kerülni, és pontosan erre utaltam az első kérdés felvetésnél, hogy szerintem ők komoly inflációs nyomások évek múlva látnak csak a saját modelljeikben. Viszont az szerintem teljesen legitim felvetés azok részéről, akik mondjuk a Fed hozzáállását kritizálják, hogy azért az, hogy mi az az átmeneti, meg hogy mennyi időre vagy mit gondolunk ilyen időhorizontnak, amikor átmenetiről beszélünk, ez nincs igazán tisztázva. Szóval lehet egy átmeneti infláció, ami itt marad velünk egy-két évig, és a várakozásokat onnantól kezdve befolyásolja, egy ördögi kört indítva inflációs spirált eredményezhet. Tehát én a magam részéről óvatos lennék az inflációs kockázatokkal kapcsolatban, és mint ugye ügyfeleknek befektetési tanácsot adó, vagy azt megkísérlő banki alkalmazottként én szerintem érdemes olyan befektetéseket nézni amúgy, amik a magasabb infláció ellen védenek, hiszen a kockázata az azért elég nyilvánvalóan itt van jelenleg is a piacon, és nehezen tudom elképzelni, hogy erre a kockázatra a piaci szereplők előbb-utóbb ne reagálnának. Uh-huh. Tehát oda akarok csak kiukadni, hogy most vagy lesz, tehát függetlenül attól, hogy átmeneti vagy nem átmeneti az infláció, a piac szerintem fog árazni, meg most is áraz már inflációt, és továbbra is fog, tehát azok a befektetések kerülhetnek előtérbe, amik egy inflációs környezetben jól működhetnek.
Na melyek ezek? Mit mondtok az ügyfeleknek, hogyha erről érdeklődnek, hogyan alakulnak át a portfóliók?
Alapvetően azt látjuk, hogy aki komolyan aggódik az infláció miatt, az meglepő módon, vagy talán nem is annyira meglepő módon, inkább úgy mondanám, hogy logikus, meglepő, de logikus módon a kockázatosabb eszközök felé nyit, legyenek ezek részvénybefektetések, vagy jobban porlasztott kockázattal bíró befektetési alapok. Emögött különben az a ráció, hogy az ember végig gondolja, hogy inflációt mi gerjeszthet most, hát pontosan az gerjeszteti, hogy hirtelen padlógáz nyomott a gazdaság, fölpörögnek a cégek, jó gazdasági teljesítmény van az infláció mögött, tehát a kiváltók az, hogy a vállalatok jól működnek, tehát a várakozás az, hogy a részvénypiacok, bár ugye rendkívül magas szinten kereskednek, továbbra is tudják magukkal húzni a befektetéseket. Tehát momentán úgy tűnik, hogy a legjobb inflációs védelem így az ügyfélkörben a kifejezetten kockázatos befektetések között található. A kevésbé kockázatosak azért most így nem nagyon beleásva a mélyre, de ugye ilyen kötvényjellegű befektetéseknél pont az aggodalom merül föl, hogy rendben, hogy ezek esetleg fix hozamot, sőt ugye a magyar lakossági állampapírok kifejezetten vonzó fix hozamot biztosítanak, de vajon elég lesz-e arra, hogy kompenzáljon a magasabb inflációért? Tehát ott fölmerülnek ilyen kétségek.
Hát igen, ez nagyon érdekes a magyar helyzet is, hogyha egy pillanatra átcsónakázunk ide.
Igen, mert nálunk, hogy én is ezt akartam kérdezni, hogy akkor a csorda megy majd egyébként a Fed után?
És itt én nem innen, ezt akartam,
tudom, csak hogy ez azért érdekes, mert hogy közben meg a Magyar Nemzeti Bank ugye érdekes helyzetbe került a nálunk kiugróan magas inflációval.
Igen, és a befektetői kérdés meg az lehet, hogy hát a szuper állampapír az már egyáltalán nem szuper, aminek ilyen nagyon-nagyon szép reálhozama volt pár éve, és ilyen kiemelt helyzetben voltak a magyar lakossági befektetők, hogy hát ezt megvették, és hátra dőltek, és kockázatmentesen dőlt a reálhozam, hát ez most eltűnni látszik azzal, hogy az infláció is följön 5%-ra.
Ez így van, hát egyrészt a kérdés első felére reagálva a Fed lépéskényszerbe hozhatja a fejlődő piaci jegybankokat, így a magyar jegybankot is. Hát ebből a szempontból ez valószínűleg egy előre látó döntés volt az elmúlt hónapokban, hogy valamelyes följebb, vagy nem is valamelyeset, ezen a szemmel látható mértékig följebb tolták az alapkamatot. Ugye minden fejlődő piac, és azért most egy picit ide sorolnám Magyarországot is, a dollár kamatokhoz akarva akaratlanul, de hozzá van kötve, és általában a magasabb dollár kamatok, most így rövidre fogva egy hosszabb érvelést, egy magasabb dollár kamatok nem kifejezetten segítik a fejlődő piaci gazdaságokat. Tehát igen, lépéskényszerbe lesznek, és valószínű, hogy ha valamilyen szigorítás útján elindul a Fed, legyen ez a pénznyomlának a leállítása, ami azért a hosszabb lejáratú 10 éves hozamok szintjét följebb tolhatja, ennek lesz hatása más piacokra, és valószínűleg ránk is. Tehát ha minden egyéb változatlan marad, én egy ilyen környezetben, egy emelkedő amerikai hozam környezetben enyhén, akár gyengülő forintot is látok a dollár ellenében. Ami pedig a kifejezetten a MÁ pluszra vonatkozó kérdést illeti, itt egy érdekes tünetre lettünk figyelmesek így a kollégáimmal, hogy alapvetően a MÁ pluszt, aki tartja, az leginkább likviditási okokból tartja azt a papírt, tehát nem az az elsődleges célja, hogy a befektetésével az inflációval ellen védje magát, hanem az a célja, hogy ha bármikor neki a megtakarításaira szüksége van, akkor van egy olyan instrumentum, amiből gyorsan és viszonylag kedvező kondíciókkal ki tud szállni. Tehát aki inflációt és kockázat ellen szeretne kifejezetten védelmet, azok számára ott van ugye prémium magyar állampapír, ami ilyen környezetben jobban teljesít. Tehát nem, én a napi munkában nem nagyon tapasztalom azt, hogy az ügyfelek számon kérnék a MÁ plusz hozamát, arra tartják, amire helyes.
Értem, és átrendeződést látsz? Tehát az ügyfelek megijedtek az inflációtól, és szedtek ki pénzt a MÁ pluszból, és tették át a prémiumba?
Nem, ilyen mozgás nem nagyon, uh-huh. nem nagyon láttunk. Ami mozgás láttunk, az inkább, de mondom, mindezt észszerű határokon belül, tehát hogy nem kell arra gondolni, hogy itt most akkor pólóját letépve mindenki akkor őrült módon részvényeket vesz kártétesen, de már érezhetően nőtt a kockázatosabb eszközök súlya. De általában ezek ilyen friss megtakarítások, hogyha beérkeznek hozzánk, akkor nem az első kérdés, hogy éradja a MÁ pluszt, hanem akkor egy kicsit körülnéznek nagyobb várható hozamú befektetések terén is.
Uh-huh. Oké, okay. Okay, köszönjük szépen. Nagyon kerek volt, mint mindig, és nagyon közérthető, amiért külön hálásak vagyunk.
És elgondolkodtató, olyan komoly dilemmák vannak most a befektetők fejében.
Az biztos,
hát nem lennék egy befektető.
Köszönöm szépen.
Köszönjük, Gyula. Szervusz. Plesinger Gyulával beszélgetünk, az MKB Private Banking igazgatójával, és egy breakinget kell tartanunk, mert egy másik rádióállomáson ránk hivatkoztak. Kérlek szépen, Balázsék szabadkoztak, mert gazdasági téma került szóba. A giga csőd eljutott odáig, és felvetették, hogy nem vagyunk mi gazdasági műsor, mint a Millás reggel, és megkérdezte, hogy még vagyunk-e? Hát vagyunk, kedves Balázs, és hogyha valamit nem értetek, hívjatok fel bennünket. Köszönjük szépen. Na, haladjunk tovább, feles hírek következnek Tari Ibolyától, aztán megyünk tovább az autópiacra, ahol azt a forradalmian új felvetést fogjuk körbejárni, hogy a Porsche 911-esből miért nem lesz elektromos.
Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.